Ha kérdéseid vannak...
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
Ha válaszokat keresel...
Ez a valami egy vírus? Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszélő podcast.
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Roboraptor rajongót ott a fülhallgatók, illetve hangfalak előtt. Itt vagyunk mi, a Roboraptor Podcast, a Metóból. Ismét egy nagyszerű filmet fogunk, vagy kevésbé nagyszerű filmet fogunk darabokra cincálni, az okosan szexi Mucsiska Lászlóval.
Hello, Bello.
Illetve a trash nevelő Pongrácz Mátéval.
Sziasztok.
Valamint velem, aki a mikrofonnál, Dadok Szaniszló Róberttel. Szedjük szét a Ready Player One-t, aminek egy gyors szinopszisát azért így foglalja össze nekünk Pongrácz Máté elvtárs.
A Ready Player One, ez Ernest Klein sikerregényének, a 2011-es Ready Player One-nak a filmadaptációja, ami arról szól, hogy 2044-re a világ az így, ez ilyen szarrá ment, de hogy így
lelakják az
nagyon, nagyon brutállá. Még nem annyira Mad Max szar az egész, de például a Blade Runner-nél már azért egy fokkal szarabb. Olyannyira, hogy az embereknek egyetlen egy menedéke van a való életből, és ez pedig a videójáték világa, ami az egyetlen dolog, ami jobban néz ki, mint most nálunk, mert ugye adva van ez a Oasis nevű szuper virtuális valóság, ami egy ilyen korlátlan, végtelen, hatalmas nagy virtuális valósági játék, ahol bárki bármi lehet, egy Halliday nevű csóka csinálta, és ez a Halliday nevű csóka történetünk elején meghal. Hagy egy ilyen videóüzenetbe egy végrendelkezést, amely szerint aki teljesíti a játékban elrejtett három akadályt, és megtalálja az ezekért járó három kulcsot, az megkapja a komplett irányítást a videójáték felett, meg a Halliday-nek az összes vagyonát, és ugye ezért zajlik a filmben a küzdelem. Egyik oldalon ott van a Wade Watts nevű főszereplő és kis barátai által játszott über rajongó geek csapat, másik oldalon pedig a gonosz multinacionális vállalat Ben Mendelsonnal az élén, aki, hogyha megszerzi az Oasis felett az irányítást, akkor 660 millió ezer felugró ablakot és pop-up hirdetéssel
rakja. Egészen pontosan 80%-át szeretné eltakarni a látómezőnek reklámokkal.
Igen. De hogy ebben, érted, ilyen szupervilág, és nincsen adblock. Szóval, hogy ez nem lehet ennyivel...
Hát lehet, hogy a virtuális valóságban nehéz egy adblockert telepíteni.
Azt lehet külön featureként meg lehet vásárolni.
De az időt vissza lehet forgatni, csak adblock nincs.
László, neked hogy tetszett a film? Olvasván a könyvet, te ezt jól tudod viszonyítási alappal értékelni.
Nem nagyon szeretem összehasonlítgatni a könyveket a filmekkel, de tekintve, hogy mennyire alap... műként szokás mostanában így kezelni az Ernest Klein művét, nem bújok ki ez alól. Ha nagyon hasonlítgatni kell, akkor nekem azért tetszett a film, mert hogy nagyon-nagyon más mert lenni, mint a könyv. Tehát a Based on Ernest Klein novel, ez azért volt egy jó megfogalmazás, mert hogy tényleg csak alapszik a Ready Player One könyvön, és valójában nem adaptálja igazán, hanem a szellemiségét próbálja átvenni. Azt, amit ugye a Máté elmondott szinopszisként, az kb. Ugyanaz a regényben is, de ugye az, hogy hogyan jutnak el a szereplők végül a kulcsokhoz, és a végén az easter egghez, az meg már tökéletesen más.
Igen, a próbák is teljes mértékben mások.
A próbák mások, viszont nekem ez sokkal filmszerűbbé tette azt a megoldást, mint ami egyébként a könyvben lett volna a kulcshoz való eljutás módja. emiatt meg én baromira élveztem.
Úgy érted, nagyon... hogy ez egy filmművel kompatibilisebb volt ez a megoldás, mint amit a könyvben olvastál?
Igen, tehát ugye az adás a spoileres, tehát ugye a filmmel kapcsolatban helyezünk el spoilereket, de aki mondjuk nem olvasta a könyvet, azzal nem cseszek ki, úgyhogy nem mondom el, hogy ott mi történik. De a lényeg az, hogy az sokkal számítógép geekebb verzió, hogy hogyan jutnak el végül is a végén az easter egghez, de az olyan hosszasan történik, és annyira geek módon, hogy az filmben nem működhetett volna. És az, hogy egyébként a filmverzióban hogyan történik végül minden, az nagyon klasszul felfestett, kalandos kis történet, ami így engem sodort végig magával, és akkor a rövid válasz arra, hogy tetszett, nagyon.
Én is olvastam a könyvet, de már nem nagyon emlékeztem rá. Amikor olvastam, mindenki úgy hivatkozott rá, hogy ez az új geek biblia, és erre még szerintem nem tértünk ki, de hogy miért mondták ezt, mert tömve van a 80-as évek különböző popkulturális termékeinek utalásaival, oldalak mennek el azzal, hogy leír filmeket, hogy micsoda Star Wars, hogy a Leopardon robot a régi japán pókember sorozatból hogy néz ki, meg ilyenek.
Alig ismert 80-as évekbeli amerikai sorozatok. Igen. És olyan arcade játékok, amiről az életben nem hallottál.
És nyilván ez nekem a geek szívemet nekem is kicsit megdobogtatta, de magát a könyvet, hát az egy ilyen cselekmény szinten, ilyen szórakoztató. Igen. Volt, nem volt rossz, el voltam vele, stb. A film az viszont már kevésbé tetszett, mert tényleg változtatott, cselekmény szinten változtatott, amivel nincs bajom, mert például a próba a könyvbe, az tényleg olyan, hogy azt szerintem nem is lehetett volna megfilmesíteni. Szóval, hogy nem az, hogy nem működne, egyrészt jogi akadálya is biztos lett volna, meg egyszerűen tényleg filmként az nem tudom elképzelni, hogy ez egy filmen hogy működne. Maga a film, ez nyilván látványos volt, pörgős, meg szórakoztató, meg volt pár tényleg nagyon jó utalás benne, és azért mondom, hogy csak pár, mert a film is tele volt utalásokkal, de nekem a nagy része az csak egy ilyen odabaszott. Nézd ott a robotzsaru. Oké, de úgy nem kezdenek ezzel semmit, meg hogy nézd ott a Freddy Kruegert, lelőtte a Doomból a főszereplő. De oké, de hogy ennek nincs jelentése, ennek így lehet verni.
De szerinted lehetett volna bele implikálni ezeket a karaktereket hasznosan, értelmesen?
Lehetett, mert például az egyetlen kedve, amit tényleg azt mondom, hogy ő működött, az a Mechagodzilla volt. A Mechagodzilla azért működött, mert az tökéletesen reflektált a főgonoszra, ugye a film végig csatában a főgonosz a Mechagodzillát használja föl, mint egy járműveként. És a Mechagodzilla az egy GPS, kiüresített másolata valami élőnek, valami szervesnek, valaminek, aminek van lelke, a Mechagodzilla pedig egy ilyen szintiszta, gonosz, számító, hideg, rideg, valami pontosan olyan, mint a gonosz, aki használja. Szóval
ezt rendben, ezt értem, de ez a Mechagodzilla egy final boss volt ebben a történetben, az utolsó fő ellenség, amivel meg kellett küzdeniük a főszereplőknek azért, hogy eljussanak a céljukig. Viszont ha most mindegy egyes kis utalás egy Mechagodzilla szintű szerepet kapott volna, akkor ezt most hogy koncepcióban?
Ja, nem, jó, egyébként én el tudnám ezt képzelni, tehát hogy a Lego Kaland című film egy jó példa erre, mert hogy ott a popkulturális utalások azok szerepelnek is benne, tehát hogy ők így valamennyire a történet egészébé válnak. A Ready Player One-ban ez nem történik meg, bár tegyük hozzá, a könyvben sem. Tehát ahogy te is mondtad, Máté, ott is csak arról szól a történet, hogy egyébként az Ernest Cline arra veri a faszát, hogy egyébként én mennyire kurvára ismerem az meg az összes animációs filmet a 70-es évekből.
De ott azért is volt kicsivel nagyobb szerepe, mert ott volt egy magyarázata, hogy ugye a Halliday, aki kitalált az Oasis, ő 80-as évek megszállott volt, és a saját világát telenyomta 80-as évekbeli ikonokkal. Ergo volt értelme, hogy miért pont ez vagy az szerepel benne. Itt meg csak kicsit ugye azt éreztem, hogy minél több korosztályt megszólítsunk, basszunk bele még egy Tracert, Chucky-t, és mindent, amihez jogot meg tudunk szerezni, azt basszunk oda, mert annál több ember fogja megnézni, ahány több ember fölismeri az előzetesben.
Jó, de ez az egész, ezek az egésznek a koncepciója az, hogy minél többen, akik szeretik ezeket a karaktereket, verjék rá a farkukat, mert csak ha egy abszolút egy elenyésző képkockában meglátják a robotzsarút, vagy Hello Kittyt, vagy a régi Batman járművet, vagy a szupercsapatnak a kocsiját, akkor...
Benne volt a szupercsapat.
Benne bizony. Benne.
Megyek újra nézni.
Elején, amikor van a verseny,
hogy gyorsan, csak hogy tetszett nekem a film, szóval, hogy úgy el voltam vele, nyilván lendületes volt, szórakoztató, de annyira, és nem csak a utalások, hanem minden szintén annyira sekélyes, üres, súlytalan az egész. Például a Jumanji, ami a tavalyi évi, ami szintén egy videójátékban játszódott, de ugye ott voltak tétjei a dolgoknak, mert például ott effektíven meghalhattak a szereplők, és nyilván tudod, hogy egy ilyen családi matinéban nem halnak meg, de hogy itt annyira nem éreztem, hogy számítana bármit, és pont azért, mert a könyvben szerintem nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy mennyire rohadt szar amúgy a való világ, és mennyire szar lesz, ha ez a Mega Corporation megszerzi az Oasis-t, és itt például mutatják pár jelenetben ezt a kurva nyomasztó világot, mert valljuk be, geci nyomasztó, hogy úgy néz ki a világ, hogy ilyen lelakott, lepusztult panel telep az egész, és sétálsz az utcán, és minden emberen ilyen VR szemüveg van, és ez valahogy annyira rémületes, viszont maga a film ezzel a társadalom kritikus vonallal semmit nem kezd, és úgy...
Az egyébként valóban egy értelmetlen jelenet volt egy az egyben, mert nem úgy működött maga a valóság. Tehát most mármint úgy értem, hogy a virtuális valóság, mert az utcán nem vehetted fel ezeket a dolgokat, mert így mindenki bukfencezett volna, meg ott lőtte volna, meg neki szaladt volna neki fejjel a falnak, meg eléugranak a kocsik alól, tehát az egy butaság volt az valóban. Viszont nem értek egyet, mert a könyv sem azt mutatta be, hogy mennyire szar a valóság, hanem mennyire szarul rá lehet függni erre a virtuális valóságra, úgy, hogy már inkább olyan szereket használsz, ami leviszik a szőrt a testedről, csak hogy ne kelljen már azzal is foglalkoznod, hogy hajat mossál, meg borotválkozál, hanem csak rögtön kimentél, megmostad a pofádat, és már beültél a VR-székbe, és megy minden
a magától. De ez az, hogy a filmben ezek az apróságok sem voltak meg.
Nem, ebben így van.
Viszont ráadásul ugye a Wade-nek meghalnak a nevelő szülei, vagy nagynénje, nem tudom milyen rokonos kapcsolatban
állnak. És totál el van. Hát semmi.
Nem foglalkozunk vele egyáltalán.
De ez a könyvben is így volt amúgy. Ő is azt mondta, hogy neki ezek az emberek totál semmit nem jelentenek, úgyhogy inkább csak menti a bőrét és behúz valahova.
Na, persze, de a filmben meg még inkább úgy volt, hogy essünk túl rajta, tehát hogy elhelyezünk egy ilyen kötelező halálesetet, hogy adjunk valami minimális súlyt a történetnek, de amúgy elmismásoljuk a dolgot, mert amúgy is szarfejek voltak, szóval mindegy nekik, hogy meghaltak. És ráadásul nem spoilerezek nagyot, a regényben történik egy haláleset, tehát az egyik főszereplő meghal, ez nem történik meg a filmben, tehát nem volt valódi tétje, hogy a Máté is mondja. Másrészt a könyvhöz képest az is ugye más, hogy a Corporationben nem Artemis, hanem a Wade jut be, és ott az a beszivárgás az sokkal kimunkáltabb, és ott egy kicsit közelebb viszi az olvasót ahhoz, hogy egyébként ez a világ milyen, és hogy ott miért vannak valójában ilyen szolgasorba taszított adósok dolgoztatva, ja. Mert az, hogy egyébként a filmben rakosgatják bazd meg a virtuális valóságban
a virtuális
bombákat, hát így.
Ja, meg éppen az, hogy amikor Artemis felbukkan a filmben, közli ilyen csillagok háborújásan a Wade-del, hogy üdvözöllek a lázadásban. És nem tudjuk meg, hogy amúgy mi ez a lázadás? Ki ellen lázadnak? Szóval, hogy most a Soros ellen, Orbán Viktor ellen, a Corporation ellen, Disney ellen, ki ellen szól a lázadás? Miért kell egyáltalán lázadni? Milyen elnyomásnak vannak kitéve? És ezekről egy rohadt mukkot nem szól, csak annyi, hogy köszöntlek a lázadásba, és akkor jön a öltönyös gonosztevő, hogy ha-ha-ha, megöltem a nagynénédet.
Tök érdekes dolgokat mondtok. Én egyébként ezekre a negatívumokra abszolút fel sem figyeltem, pontosan azért, mert nekem azért tetszett ez a film, mert egy olyan szimpla és naív, egyszerű mese volt az egész, hogy nem voltam hajlandó és ilyen mélységekben a realizmusát valamilyen szinten kutatni, vagy megpróbálni felfedezni. Pont ez volt az egészben a jó, hogy láttam ezeket a kedvenc karaktereimet, amiket most is fel tudnék sorolni, csak azért, mert láttam őket egy élő lélegző univerzumban, nem csak a sajátjukban, hanem valahol egyben, és éreztem benne azt a általában tényleg ilyen abszolút alapszintű mesékben azt az üzenetet, amikor úgy lehet minden jó, amikor rossz van, akkor meg abból ki lehet lábolni, csak egy kicsit ki kell nyitnod a szemed, körülnézned, és csak meg kell tenned a bátor lépést, ugye, hogy felhívja a film a figyelmet arra is, hogy meg kell ugrani azt, amit meg kell ugrani. Tehát ezek miatt nekem nagyon tetszett, illetve nagyon tetszett még amiatt is, hogy úgy elsimította ezt a hambolság feszültséget. Ugye, mert azt láttuk a végén, hogy az összes kedvenc karaktere az egész földnek, mármint a Ready Player One földjének, az ott egy helyre gyűlik össze, és nem számít, hogy ki mit szeret, meg ki mit kedvel, tehát nem számít az, hogy valaki a Marvel miatt, vagy a DC miatt feszít keresztre valakit, vagy nem tudom, tehát nem számított ez az ellentét, hanem az, hogy gyerekek, egy latrinába pisálunk, és ezt kellene úgy megvédenünk, mert ha nem, akkor már nem fogunk tudni ide pisálni, mert valaki elveszi ezt tőlünk, és ez már a minőségét is összerombolja, meg ilyesmi.
Én is azért tudom védeni egyébként a Ready Player One, mert annak ellenére, hogy én veled ellentétben látom a hibáit ennek a filmnek, Robi, de engem is teljes mértékben így vitt magával ennek az egésznek a lendülete. Tehát én nem, nagyon rég nem lelkesedtem már filmért, amin így teljes mértékben oda tudtam adni magam, és ez abszolút ilyen érzés volt. Tök jól bele tudtam az egészbe feledkezni, és én azért tudok elnéző lenni azzal is, hogy csak ilyen montásszerűen vannak így fölvillantva ezek a popkulturális ikonok, ahogyan, mert valójában az ember, vagy a fanboy, vagy a geek képzelete is kb. Így működik, hogy tökéletesen megfér egymás mellett a Robot Zsaru és Batman, és nyilván, hogyha lenne egy ilyen játék, akkor én is ezeket mind összehoznám egy univerzumba. Szóval én azért ilyen szinten nem hiányolom azt, hogy nem jelent meg Alex Murphy, és bemutatkozott, hogy hello, én vagyok a Robot Zsaru.
Nekem egyébként... Én is láttam a filmeknek a hibát, ilyen mélyen nem, de azért, mert én ilyen tagadásba dugtam meg a filmmel kapcsolatban a dolgot. Jó volt ez így, hagyjuk végén, tényleg, ezt most így megnéztük, szerettük, aranyos volt, kedves volt, tényleg volt egy flója, volt egy jó kis humázsos lavinája az egésznek, az elvitte a kis geek szívemet, az ott hagyj legyen békében, tehát ne hordjunk már rá fődet, ne tevessük el túl hamar az egészet. Beszéljünk arról, hogy érdekes lehet ez a film nem geeknek. Tehát szórakozhat-e rajta olyas valaki, aki nem ismeri fel például Artemis kezében Ellen Ripley-nek a gépágyúját, amit az Aliensből ismerünk. Vagy aki például nem ismeri fel a Gears of War-ból a láncfűrészes golyószórót, gépfegyvert, vagy Chuckit, vagy bárkit, akit ebben a filmben így meg tudunk említeni, azoknak lehet-e érdekes?
Szerintem jobban, mint a könyvben. Mint a könyvben tényleg az van, hogy az ember olvassa, és akkor most véd elővette Azeroth kardját, hogy elvágja vele Jabbának a láncait, miközben Harry Potter seregei jönnek mögötte, és aki nem tudja ugye ezeket, az tényleg nem érti a könyvnek a cselekményét, de itt ugye csak, szóval, hogy akit érdekel magának ez a virtuális valóságos cselekménye a filmnek, szerintem az úgy tudja élvezni, mert most az, hogy most érted ott a képernyő sarkába elsétál Robot Zsaru, vagy hogy előveszik a Krull bolygó ellenből a kör alakú frisbee fegyvert, ami amúgy a kedvenc utalásom volt, mert nem gondoltam volna, hogy látni fogok 2018-ban egy olyan filmet, nagy mozivászon, ami kikacsint a támadás a Krull bolygó ellen.
Azt én mennyire szerettem azt a filmet gyerekként egyébként.
Szóval azt mondom, hogy ezek úgy mellékesek, ami meg utalás van, az engem kifejezetten zavart egy-néhány olyan utalás, ahol kifejezetten mansplaining-eli a film nekem, hogy látod, az ott az Akirának a biciklije, meg van is egy ilyen jelenet, amikor véd a Artemisnek mansplaining-eli az űrhajókat, hogy nézd, Battlestar Galactica, nézd, csillagokából is így mutogatja az ilyen figurákat, űrhajó figurákat. Az
nem mansplaining, de mindegy, ne térjünk el a témától, az volt a kérdés tulajdonképpen, hogy élvezhet
ilyen. Szerintem élvezhető, aki az ilyen sekélyes, lóhúgy könnyű science fiction akciófilmeket szereti a nagy melegbe, a popcorn meg a légkondicionált moziterem mellé, akkor szerintem simán élvezheti úgy, mint a Transformers-t.
László?
Abszolút osztom. Tehát a történet egy nagyon univerzális gondolattal működik, és egy tök egyszerű meséről van szó, amin nyilván van egy csomó réteg, amint így fanboyként így lehet örömködni rajta, de amúgy meg tökéletesen értető szerintem bárki más számára is. Nyilván akkor a legélvezetesebb, hogyha tényleg vágod azt, hogy ott van egy Mortal Kombatos kitűző a gyereken, és akkor örülsz, hogy ezt kiszúrtad, de amúgy meg a történet meg pont kellőképpen látványos, sodró, egyszerű és meseszerű ahhoz, hogy egyébként bárki kedvelje.
Lehet ez egyébként saját jogon mese? Tehát nem csak a felhalmozott, vagy a már létező hozott anyagból sajtolja ki a hasznot?
Hát azért a legtöbb mese azért mind klisé halomból építkezik, szóval ez miatt lenne kivétel.
van ugyanannyira önjogán mese, mint bármelyik hasonló mese, mert ugyanaz, hogy legkisebb herceg útra kell, szembeszáll a nagy gonosszal, és elnyeri a hercegnőt a végén.
Meg a fele királyságot. Vagy a teljes királyságot. Itt felosztátok az elején, hogy ugye a könyv is abból építkezik, hogy a 80-as meg a 90-es évek hatalmas nagy ikonjai, vagy számunkra lehet, hogy alig ismert, de számára hatalmas ikonjait halmozza is, és forgatja meg, erre építi a saját maga lendületét az egész könyv. Mennyire lehet a filmet retrónak nevezni? Felül erre a retro trendre, mint például a Stranger Things-nél szokták ezt mondani, hogy ez most aztán teljesen kihasználja a retrót, és ezzel divatot meg trendet teremt, ezt a trendet követi szerintetek ezt a Ready Player One? Azért kérdezem, mert ha végignéztem ugye a filmet, és láttam nagyon sok mai termést, tehát említettet Tracert, láttam például a Spartan osztagot a Halo-ból. Tehát ezek mind nagyon közel vannak időben is, mármint a megteremtésük szempontjából nagyon közel vannak. Másik dolog pedig nagyon sok utalást, amit úgy az arcodba tolnak, mint például a King Kongot vagy a T-Rexet, annak már elkészült vagy a rebootja, vagy a következő epizódja. Ez innentől retro, vagy minek lehet ezt nevezni?
Elég durván nosztalgia hullámvasút, mert a hangsúlyosabb kikacsintások, például a DeLorean a visszajövőbe filmekből, az, hogy Bukaro Banzai ruhája van, hogy Akira motorral megy, hogy Iron Giant, hogy Mecha Godzilla, szóval hogy ezek a nagyobb utalások. De
az Iron Giant sem egy ilyen idős.
De azért az 90-es évek, az is már vagy 20 éves majdnem, szóval az is annak gyerekkor, aki az a 30-as geek korosztály, aki a leginkább vevő ezekre a dolgokra.
Hát figyelj, van már olyan története azért a sci-fi, fantasy, és mondjuk nevezzük tényleg összefoglaló néven geek irodalomnak, filmográfiának és mi egyébnek, hogy igazából bárhonnan merítesz belőle, az már egy ilyen nosztalgikus életérzés szül, és hát az, hogy ilyen teljes spektrumot lefed, mert van benne mondjuk Star Wars utalás 78-ból, meg van benne mondjuk egy Predator idézet a 80-as évek végéről, meg van benne egy 2 évvel ezelőtt megjelent PC játéknak a főszereplője. Ez gyakorlatilag lefedi ezt az időintervallumot.
Nem csak azért retro, mert hogy ezek a fő utalások, hanem mert szóval az egész próbál egy kicsit ilyen, és ez az, amiért nekem kicsit olyan súlytalannak érződött, mert próbál ennek a klasszikus Spielbergi, ugye Spielberg rendezte, én ifjúsági kalandfilm lenni, ami a 80-as években volt divat a visszajövőbe, jó, hát az pont Zemeckis, de úgy hiszem Spielberg producer volt így ott van. Is, Goonies, vagy ugye Kincsvadászok a magyar címe, meg akár a Stranger Things, ugye, ami modern, de az is nem véletlenül játszódik ugye abba a korba.
Igen, de annak ez adja a retro hangulatát, hogy az egy az egyben olyan, mintha egy 80-as.
Igen, és azért ez is próbál, hogy ez a ilyen fiatalokból álló csapat, gonosz, felnőtt, főgonosz, Ellen Silvestrinek ilyen, nem is ez a manapság divatos, vagy tipikus ilyen elektronikus filmzenéje van a filmnek, hanem ez ilyen visszajövőbé, és ilyen, sőt, fel is csendülnek a visszajövőbének a taktusa, ilyen nagy zenekari ízé, szóval hogy a egész próbál, és azt érzem rajta, hogy ez próbál olyan lenni, nagyon szeretne olyan lenni, de hát csak egy másolat, szóval hogy azt érzem minden pillanatában, hogy semmi autentikusság nincs ebbe a filmbe, mindent merít valahonnan, ami meg a sajátja, az meg hihetetlenül kidolgozatlan.
Szerintem van még egy nagyon egyszerű gazdasági oka, úgyhogy miért van benne mondjuk az elmúlt 5 év PC játékos terméséből is mondjuk utalgatás, mert hogy alapvetően, ahogy a Máté is mondta, ez egy ifjúsági kalandfilm szeretne lenni, és hát ilyetén a mai 12 éves és annál idősebbeknek is szól, és hát nyilvánvalóan egy 12 évesnek nincsen olyan gazdag ismeret halmaz a fejében a korábbi filmekről, mert hogy mondjuk így nem biztos olyan túl régen kezdett el filmeket fogyasztani, és te vagy ti, akik velem együtt nem tudom már legalább 15, közel 20 éve néztek tudatosan filmeket, ezek már mind ott vannak a fejetekben. De mondjuk egy 12-13 éves gyereknek meg azt tűnik fel, hogy jé, ott van a Hello Kitty. De jó, hogy ott a Hello Kitty, és akkor ő is tud ugyanúgy örülni neki, mint te, aki kiszúrod, hogy jé, ott van a Ripley-nek a fegyvere, Franco.
De akkor kinek szól ez a film vajon a 30-as apukáknak, akik örülnek rajta, hogy Freddy Krueger, meg támadás a Krúl bolygó ellen, vagy pedig a 10 éves gyerekeiknek, akiknek pont ez a történet, ami a befogadható, egyszerűségű és kedvező.
Szerintem mind a kettőnek. Hát
miért én is úgy gondolom egyébként, hogy mind a kettőnek. Tehát most ez ugyanúgy élvezhető.
Pont az univerzalitása miatt. Tehát ezért gondolom, hogy egy jól befogadható mese, még a minden cső egyszerűségével egyetemben is, tök sok mindenki megtalálhatja benne azt, amit szeret.
Elmondjam, milyen nagyon szomorú?
Na mondd.
Hogy mi utalgatunk vissza, ugye, rengeteg kedvenc klasszikus filmünkre a 80-as évekből, 90-esből. De majd akik most felnőnek gyerekek, akiknek a Ready Player One lesz ez a kedvenc klasszikus filmjük, mint nekünk a Visszajövőbe, ők mire utalnak majd vissza, megint a Visszajövőbe, mert ugye a Ready Player One-ban érted, nincs olyan, ami...
Ez egy visszautalásception lesz.
Igen, tudod, ami klasszikussá váljon, és gyakorlatilag örökké fog élni, mindig a 80-as évek lesz a retro, mert amit ma kitalálnak, az csak a 80-as évek.
Egyébként nem hiszem, hogy a Ready Player One ilyen instant klasszikus
ez lesz, lett volna a kérdésem,
hogy... Mondjuk a Visszajövőbe. Tehát, hogy én nagyon kedvelem ezt a filmet, szerettem, de hogyha előre kéne hozni azt, hogy értékeljük egy 10-es skálán, akkor is így jó indulattal azt mondom, hogy egy ilyen nagyon erős 7-es. És pont azért egy nagyon erős 7-es, mert az életben nem lesz belőle mondjuk egy Visszajövőbe, amire így úgy utalgasz rá, hogy na, hú, emlékszel, amikor az, és ú, igen.
Az tény, mert akkor a katarzist, most már, hogy kezdek kibújni a tagadás kényelmes buborékából.
Nagyon jó, tehát, hogy így végre így fölnyitottuk a homofób embernek a szemét, hogy nincsen baj a melegekkel. Nagyon jó.
Bocsánat.
Most te hogy jöttek ide a melegek?
Bocsánat, Robert, hogy tönkretettem a filmélményet.
Örülök, hogyha a kimondott szavaknak van gyógyító ereje, és így nagyon, nagyon jó azt hallani, hogy nem bezárkózva szajkózod azt, hogy jaj, nagyon jó, 10-ből 10-es, igen, excellent, meg nem tudom, hasonló.
Ilyet nem is állította
először. Láttad, volt benne Batman?
Persze, lehetett vele hegyet
mászni. Harley Quinn is volt benne, azt láttátok?
Láttuk.
Nem igen. Láttuk már. Igen. Nem igen. Biztos, hogy
jó,
nem.
Jó, ha már ennyire a témánál vagyunk, kinek mi volt a kedvenc omázsa?
Hát én mondtam nekem a támadás a Krúl bolygó, meg
de most te komolyan az egyetlen
az
dobócsillag, ami ott átrepült.
Hogy most érted, a Harley Quinn, akit felszopkodtak az elmúlt 5 évben összes Batman videójátékban.
Nem lehetne azt mondani, hogy felnyalkodtak?
Vagy felnyalkodtak, az jó, persze, hogy benne van, mert mindenki Harley Quinnnek öltözik mondókonon, még a Szaniszló is, szóval, hogy nyilván benne meg, hogy a Halló, meg
ez nem is igaz.
Jó, mert te Tracernek öltözöl.
Így van.
Szóval, hogy most ezt a kettőt, érted, ez mindenhol látod, de az, hogy előveszi valaki a támadás a Krúl bolygó ellen, valószínűleg megvolt a jogai a filmkészítőknek.
Vagy ellopták.
Mert ugye például Marvel karakter egyet se láttunk, mert ugyanak a jogait valószínűleg nehezen lett volna megszerezni.
És hát ugye a Star Warsból is csak van utalás szintjén egy Millennium Falcon, amiről így beszélnek, és van egy nagyon-nagyon elrejtett X-árnyú. Tehát, hogy így ennyi. Tehát, hogyha nagyon figyelsz, akkor véletlenül kiszúrod.
Így jársz, hogyha nem a Disney-vel működsz együtt. Tehát ez...
Így van.
Ez ilyen egyszerű.
Az én kedvenc utalásom a Zemeckis kocka.
Gondoltam, hogy ez volt a ti.
Azt én nagyon kedveltem.
Mert az egy Rubik kocka formája volt.
Mert magyar vonatkozása volt.
Az utalás azért volt király, mert hogy az nem csak arról szólt, hogy ha most ide tesszük a trészert, hanem hogy egyszerűen tovább gondolt valamit. Tehát ugye vissza a jövőben, tudod, a Zemeckis a rendezője, igen, és akkor van egy eszköz, amit hogyha használsz, akkor visszamész az időben egy percet. Tök jó! Tehát hogy ki van találva? Remek! És nem azért, mert Rubik kocka is magyar.
Robert?
Nem volt kedvencem, képzeljétek el.
Béna.
És az mit szóltak, hogy például ugye ott az Iron Giant, aki teljesen máshogy használja ez a film, szóval ez nem tiszteletlen, hogy utalgat minden, és csinál egy fanszerviz, és aki nem látta a Super Hover című filmben, van egy hatalmas robot, ő az Iron Giant, akit fegyvernek terveznek, de ő úgy határoz, hogy ő nem lesz már pedig fegyver.
Igen, ő az ultimate igen, pacifista.
És pacifista, és barátja lesz a kisrácok, és a végén önfeláldozza saját magát, és nem válik fegyverré. Ebbe a filmbe pedig úgy használták, mint egy ilyen szuper mehazordot, amelyik így aprítja az ellenfelet.
De ez azért van, kérlek, mert ebben az esetben az Iron Giant csak egy skin volt.
Értem, de akkor is ez...
Meggyalázták az emlékét,
úgy,
hogy gondolod?
Úgy, érted, úgy tiszteletlen, szóval, hogyha utalok valamire, akkor nem tiszteletbe tartom azt, ami Érted, ez olyan, hogy jönne robotzsaru, és megerőszakolná Batman. És akkor azt mondod, hogy jaj, de jó, ott van a robotzsaru, vagy azt mondod, hogy hát mi a fasz, ez nem a robotzsaru.
Hát attól függ, hogy milyen kontextusban teszik bele a robotzsarut, ahogy megerőszakolja a Batman-t. Hát abban az esetben, hogyha látom, hogy valaki a robotzsaru skinjét húzza magára, és kiderül róla egy szatír, meg egy erőszaktevő, akkor azt mondom, hogy na, ez egy szar dolog. De nem azért, mert a robotzsarút szégyenítik meg, hanem azért, mert megerőszakolják a Batman-t. Tehát...
Egyébként még ha már Iron Giant, az is egy nagyon klasszik találás, hogy amikor ott elsüllyed a lábában, akkor így fölmutatja a hüvelykujját, mint ahogy a Terminátor. Nagyon jó. Nagyon
csodálatos.
Csodálatos. Én még azt is szerettem.
De gyakorlatilag szóval te azt mondtad, hogy neked azért tetszett Robert ez a film, hogy ez egy élő lélegző világban mutatta be ezeket a szétszórt innen-onnan vett figurákat.
Így van, egy univerzumban, egy pajtába terelte.
Én ezt nem éreztem egy élő lélegző világnak, ez olyan volt, mint egy Reddit fórum, ahol valaki a Batman avatarja alatt gyalászkodik, valaki a Tracer avatarja alatt gyalászkodik,
valaki, de nem gyalászkodtak benne, elf. Nem gyalászkodtak benne, pont az volt ez a lényeg, hogy mindenki felhúzta a saját kis kedvenc skinjét.
Bár azért elhangzik, hogy a Halliday-nek a naplójába csak nem pornográf skinnel lehet belépni. Tehát, hogy azért ott is vannak ám csúnya dolgok, de hogy erről így elhallgatja, ezt de nem beszél
ez,
róla.
Nekem ez volt fura, ugye az a filmnek a alapvállása, hogy vannak a rajongók, a szellemi termék inkább a rajongókat illeti, akik azt annak megfelelően használják, vagy képzelik el, ahogy azt az alkotója megalkotta. És akkor ezzel szemben itt van a gonosz vállalat, amelyik meg kizsákmányolná ezt a szellemi terméket, és ugye a rajongók megvédik. Na de már most szóval erről szólna a film, és azt mondja, hogy a milyen gonosz vállalat nem szabad kizsákmányolni a szellemi terméket, de maga a film is ugye, ahogy Iron Giant példáján mutattuk, kizsákmányolja a szellemi terméket, mert Iron Giant figuráját belerakja egy számára idegen izébe, csak azért, mert ahogy kinéz, hogy arra lehessen pénzt költeni, mármint, hogy majd megveszi a jegyet, hogy ott az Iron Giant, de közben nem tiszteli, szóval ez nem egy ilyen furcsa ellentmondás?
Nem, azért nem, mert ez egy két külön kontextus. Tehát arra céloztál, hogy Spielberg meg Ernest Cline hogyan zsákmányolja ki ezeket a karaktereket, és épít belőle filmet pénzszerzési szándékkal.
Hát úgy, hogy közben nem tisztelik ezeket, nem bánnak velük tisztességesen, meg ugye igen, nincsen semmi hozzáadott értéke.
Akkor lehet, hogy ez egy zseniális önreflexió, érted? Vagy nem tudom, de egyébként nem gondolom ennek, mert ilyen alapon gyakorlatilag minden ilyen történet, amiben van omázs akármilyen szinten, az megpróbál kizsákmányolni valamit.
Persze, csak ugye ez pont a kizsákmányolás ilyen ellen alapon, foglalálása.
Ilyen alapon a karakterisztikák, hogy a hős jó, meg szerény, meg nem tudom micsoda, nagyon jó morális jelzőket próbál kizsákmányolni a saját maga hasznára. Tehát érted?
A másik, és ezzel tényleg lezárom a panaszkodást, nekem fura volt, hogy ugye jó rajongók, gonosz vállalat. Ez egy nagyon egyszerű morális döntés. Rajongóként, úgy valamennyi ilyes geekként egyértelmű lenne, hogy nyilván a rajongók oldalára állok. Aztán eszembe jut, hogy a mai való világban azért mennyire...
Te is keresnél pénzt reklámokkal.
Mennyire mocsok mód viselkednek a rajongók, és gyakorlatilag elég bármelyik most közelmúltbeli blockbustert övező bármelyik botrányra, legyen a szexista, rasszista, vagy mind a kettő gondolni, és szóval ebbe a filmben meg úgy szóval egyszerűen nem hiszem el, hogy mindenki ilyen kedves, ilyen előzékeny, és...
De hogy nem, hát ez a tipikus rajongói mentalitás, tehát hogy én, aki megveszem a játékot, nehogy már utána az EA Sportnak még fizessek a mikrotranszakciókért, hogyha már egyszer fizettem érte, jó? Tehát hogy ez ugyanaz, csak nagyban.
De nem értem, most az a lényege ennek a dolognak, például ennek a filmnek, hogy általában, hogy mutasson például egy normatív állapotát annak, hogy milyen lenne a rajongás abban az esetben, ha nem lennének akkora köcsögök,
mint a
Pongrácz Máté, aki azért utálja Ellen Ripley-t, mert ő nem a Predator. Vagy mert nem Schwarzenegger, igen.
De akkor lett volna ilyen hiteles a film, hogyha oda megy az egyik szereplő az Artemishez, hogy hát hagyjad már te lány, jó, én nem is játszhatod, akira legyen, motorál.
A mesék egy ilyen naív, felszínes, lóhúgy könnyű mese, hagyd legyen már ilyen prostó módon tanítós, jó, tudod, elfogadom. Hogy...
De egyébként ezt egy picit azért én is hiányoltam belőle, hogy nem jelentek meg csak ilyen mezei trollok, akik csak itt tényleg így random bejelentkeznek, és akkor csinálnak valami geci dolgot, és utána eltűnnek a francba.
Tudjátok, mit jelentem? A főgonosztak a henchmenje, egy barom, egyik legjobb karakter szerintem a filmben, is. A Ayrok, hogy róla nem derül ki a való életbe, egyetlen egy villanást sem látunk róla, és szerintem ez egy geget megért volna, hogy a végén, amikor nem tudom, meghal a virtuális valóságba, akkor legalább a, érted, mutassák, hogy ki is volt ez a figura.
Hogy például ő lett volna az a fószer, aki lennül az anyjának a kecójába, és Chucknak hívják. Igen. Igen, ez tényleg valóban jó lett volna. Na de úgy érzem, hogy az adásidőnk nagyon-nagyon lejárt. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok velünk, velem együtt voltatok, és jól megbeszélhettük ezt a, hát szerintetek elég csodálatos, félig csodálatos, szerintem egészen jó szerinted filmet, mesét. Nekem továbbra is 8, mert nekem kényelmes ez a bubi, ti meg nekem azt csináltok, gyenge, amit akartok.
Nekem egy gyenge 6,5.
Mennyi?
Gyenge 6,5.
Jó, hát ez átlagba kijön 7-re, én már mondtam, hogy 7.
Ő már mondta, hogy 7. Akkor a Ready Player One, a Roboraptor podcast csapata szerint átlagban egy 7-est. Még arra kérnélek meg titeket, hogyha tetszett ez a jó kis podcast, ami jó kis csapatunkkal, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és jövő héten ismét jövünk egy újabb filmmel. Várunk titeket szeretettel. Sziasztok!
Hello!
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.